A Grand Hotel Retro Madár Radu Afrim 5. rendezése a Tompa Miklós Társulatnál. A hatalmas sikerű 2016 végén rendezett Retro Madár blokknak csapódik és forró aszfaltra zuhan címet viselő produkciót most egy olyan előadás követte, amely ugyanazzal a díszlettel szolgál, ellenben egész más történettel. A folytatást sem szabad keresni a két produkció között, hiszen mindössze a helyszín és néhány szereplő közös bennük, vagy még ezutóbbi sem. Ugyanis a Grand Hotel Retro Madár 30 év után játszódik, mégpedig napjainkban. A gyerekek azóta felnőttek, az asszonyok és a férfiak megöregedtek, az idő eljárt felettük. De érkeztek újak is. Az egykori tömbház ma szállodaként működik. Itt tűnnek fel a régi új szereplők, ide érkeznek újabb és újabb vendégek. Itt futnak össze különböző sorsok. Itt alakulnak egy könyv szereplőinek a figurái. Mert egy születő, egy éppen íródó történetet látunk. Miara, aki az előző Retro Madárban még kislány volt, most hazatér, hogy tisztázza a múltját, életének egykori szereplői között tegyen rendet. Miarát Fülöp B. Erzsébet alakítja, és az előző produkció szereplőinek egy része itt is felvonul, természetesen új identitást képviselve. A Grand Hotel Retro Madár teljes mértékben napjaink problémáira reflektál. Radu Afrim a tőle megszokott iróniával rajzolja el szereplőit és a bemutatott szituációkat. A kiinduló pont valós, ami az előadás során rátevődik, az már a groteszk és a szürreális határát súrolja. A figurák is harsányak, pörögnek, a végletekig feszítik az adott helyzetek határait. Ebben a színpadon zajló kavalkádban semmi különös nincs, a néző csupán saját életével szembesül. A rendező, ha nem helyezné elénk ezt a hatalmas görbetükröt, talán észre sem vennénk, hogy társadalmunk hol csúszott el, és fordult fel fenekestől. Az emberi butaság, a művészi létbizonytalansága, a másság elnyomása, a koronavírus járvány, a szociális problémák, a kicsinyesség és a különböző érdekek mind felvonulnak a színpadon. Az ezekkel történő szembesítés poénokba burkolt szókimondással történik. A díszlet és a zene már ismerős a néző számára. Az oly népszerű előző Retro Madár otthonosságával szolgál. Az impozáns díszlet, a nézőtérre nyíló ablakok most is lehetőséget nyújtanak a szobákba történő bekukkintásra. A cselekmény és a szereplők fantasztikus dinamikája életünk pörgését idézi. Berekméri Katalin ezúttal is Terézt alakítja, 30 év elmúltával, egy idős, az élet egészen apró örömeit élvező öregasszonyt, akit megtűrnek az időközben szállodává alakult épületben. A szobája is ugyanaz, nap mint nap leviszi a szemetet, beszerzi az aznapi itókát és begyűjti a pletykákat. Ugyanúgy vesz részt az épület körül zajló társadalmi életben, mint egykor a tömbház előttiben. László Csaba az előző produkcióban Palasz kívámama volt. Most ő Zita, a hotel tulajdonosa. Ő az előadás motorja. A következőkben Berekméri Katalinnal és László Csabával beszélgetünk a Grand Hotel Retro Madárról. Berekméri Katalint mostanában az idős hölgy szerepek találják meg. László Csabát pedig a karakterszerepek és a női alakítások. De ő ezeket nagyon szereti. Radu Afrim rendező már jól ismeri a Tompa Miklós Társulatot, és a társulat tagjai is kiismerték rendezői stílusát, amelyhez egyfajta esetlegesség, spontaneitás is társul. A produkció a próbák közben, menet közben alakul, nem csak a cselekmény, hanem a szöveg, a párbeszéd is. Először Berekméri Katalinnal beszélgetünk az előadásról, a rendezési folyamatról, Teréz karakteréről. Amikor elkezdtétek a próba folyamatot. Kerestétek óhatatlanul ti is ezt a kapcsolatot? Vagy próbáltátok megteremteni a kapcsolatot, hogy tudjátok folytatni? Folytatni. Hát igen, folytatni 30 év múlva ugyanabban a tömbházban, ami most már szálloda lett.
Próbáltuk is, meg nem is próbáltuk. Ugyanabban a díszletben próbálni, nagyon gyakran az van, hogy a test emlékszik. És óhatatlanul, tehát anélkül gondolkoznék, hogyha felmegyek a lépcsőn, akkor én mindig az az apartman fele fogok fordulni, hogyha nincs valami eltökélt szándékom, hogy más irányba menjek, de ha nem gondolkodom, akkor mindig beveszem a kanyart, és az az apartman fele fogok menni, vagy akkor a régi konyhám és a régi előadásból a fiamnak a szobája fele fogok menni, ahol nekem dolgom volt abban a díszletben. Tehát erre mondom, hogy a test emlékezik. Illetve megszokod azt a perspektívát színészként, hogy milyen szögből látsz ki a nézőtérre. Hogy látotta a nézőt, és hogy ez valahogy, ez az embernek így imprimálódik az agyában, vagy a színésznek ez imprimálódik, és óhatatlanul azokat a fix pontokat így kerestük. Persze nem helyezett el minket a rendező a díszletbe, hogy te most azt a szobát választ, persze ugyanoda mentem én vissza. Tehát eszembe se jutott akár az, hogy te részt a régi előadásból lehet, hát miért ne, hogyha felújították a régi tömbházat, és hotel építették át azt az épületet, hogy akkor őt egy másik apartmanba áthelyezzék. Hát miért is ne? Logikus lett volna, de hogy ez nem jutott eszembe, egyből oda mentem a régi helyemre. Igen, az elején kerestük, vagy ameddig meg nem értettük a rendező részéről azt a szándékot, hogy nem lesz itt folytatás, addig mindannyian így vagy úgy próbáltunk abban gondolkodni, hogy milyen szálakat tudnánk tovább futtatni a régi előadásból, de ez aztán nagyon hamar elvetődött ez az ötlet.
Ugye a jelen világunkba csöppenünk hirtelen a maga torzságaival, és egy csomó-csomó furcsa szereplővel, és egy csomó nagyon-nagyon-nagyon szürreális helyzettel is, és te meg már egy idős, igencsak idős figurává alakulsz ebben az előadásban. Te is furcsa vagy, az az igazság. Csak arra nem jöttem még rá, hogy az öregség furcsaságát próbálod összehozni, vagy alapjáraton Teréz is illeszkedik ebbe a kicsit szürreális világba.
Én azt gondolom, hogy Afrimnak az előadásai mindig szólnak erről a groteszkségről. Tehát, hogy valahogy mindig a szereplői egy fokkal a realitás fölött vannak számomra, vagy nem teljesen az a fajta reális karakterépítés szerintem az, amit nagyon sok más előadásban használunk. Tehát mindig azt érzem, hogy egy picit elrajzoltak vagyunk nála, vagy valahogy effele visz, vagy nem tudom, hogy így alakult ki vele ez a játékstílus az ő előadásai által. Igen, miközben meg elkezdődik egy akármilyen Afrin-féle előadás, nem csak ez, nem csak a retromadár, hanem a bármelyik másik előadás, elkezdenek a kollégák dolgozni, és látjuk egymáson, ahogy elrajzoltak leszünk, valahogy így húzzuk egymást ebbe az irányba. És közben meg nagyon gyakran én úgy élem meg, hogy nekem ez tetszik, vagy élvezem akár színészként is ezt a munkát, úgy nézőként is, hogy a kollégáimat miközben nézem akár színpadon, hogy játszanak. Tehát, hogy valamit azt gondolom, hogy ebből a fajta játékstílusból szeret a színpad, vagy tud ez működni. Én azt hiszem, hogy ez neki a világa, ez neki a nyelvi világa, tehát, hogy efele viszi a színészeket. És ahány más előadását is láttam, amit más színházakban készített, mind ebben a regiszterben voltak megszólaltatva.
Tehát akkor gyakorlatilag a próba folyamat alatt is még alakulnak annak rendjes módja szerint ezek a figurák? Mint a szobrász, így teszitek rá a rétegeket?
Igen, valahogy így történik. Meg hát ugye ebben a munkafolyamatban az is volt, hogy menet közben íródott a szöveg. Akár napokig nem tudtuk, hogy melyikünk milyen figurát fog játszani. Én ki leszek? Én ki legyek az előadásban? Vagy én csak egy szereplő legyek? Vagy esetleg alakítsak két különböző figurát? Akkor persze most is jöttünk mindenféle ötletekkel, de alapvetően a rendezőtől jött ez a történet, vagy a történetnek a szálai. Igen, részben még improk azért voltak így a színpadon, ami aztán elindította a történetet még valamilyen más irányba, vagy valamilyen új lehetőségeket még felvetett az előadás építésére.
Nem volt meg egy forgatókönyv elejétől végéig? Nem kaptad meg a szövegedet, hogy a szépen hazamenjél megtanul?
Nem. Afrimmal nekünk a Tompa Miklós Társulatnál kezdte ő az Ördög próbájával, utána a Nyugalom volt, utána a retromadár, az első, a részegek, és most a Grand Hotel retromadár. Tehát ez az öt előadás volt, és ebből csak a részegek volt meglévő szövegkönyvből felépített előadás. Az összes többi olyan módszerrel dolgozott, hogy közben íródott a szöveg. Még a Nyugalomnál is, mert ott igazából a dramaturgiáját közben raktuk össze. Tehát csak tudtuk, hogy az alapja az előadásnak a regény. Átnéztük a színpadi változatot is, amit Bart is megírt, és akkor abból a kettőből összeollóztuk, de hogy miként, hogyan, ez is a próba folyamat során alakult. Az összes többi előadásnál pedig menet közben írtuk vagy együtt a szöveget, vagy pedig a rendező írta a szöveget. Ő most már úgy kezdte a próba folyamatot, ezt a Grand Hotel retromadárt, hogy azt mondta, hogy itt van ez a 12 ember, vagy X számú ember, mert nem emlékszem, hányan vagyunk benne, azt hiszem 12-en. Ezekkel az emberekkel akarok dolgozni, és akkor nekifogtunk valaminek, elkezdtünk próbálgani. Elkezdtünk egy jelenetet, elkezdtünk ötletelni, és akkor közben írt ő monológokat, írt ő jeleneteket, közben improzgattunk erre-arra, ebből mondjuk most kevesebb volt, és így épült fel az előadás. És ő is közben találta ki a történetet. Például kiinduló pont volt ez a díszlet, hogy ez meghatározta. És a meglévő színész csapat, akivel ő többnyire szokva van. És ennyi volt a kiinduló pont. Ez még hozzátartozott, hogy igen, de ez is a díszletből jött az ötlet, hogy jó, hát akkor ebből legyen egy hotel, ami a régi tömbházból, a régi blokképületből készült, napjainkban menjen a történet, és akkor onnan, hogy ki mit fog játszani, miről fog szólni a történet, tehát hogy ez mire fog kifutni. Tehát, hogy ezt mi nem tudtuk. Szerintem ő se tudta az elején. Aztán közben úgy láttuk, hogy kezdenek szálak összefutni, és egyszer csak jött az, hogy hova fog csúcsosodni a történet, hogy fogja tudni befejezni. És igen, viszonylag hamar ő ezt össze is rakta, hogy legyen a Fülöp Erzsébet figurája, a központi figura az írónő, és akkor a köré legyenek elhelyezve ezek a szereplők.
Színészi szempontból jó ez a módszer, vagy hogyan tudtok ti, meg te ehhez alkalmazkodni nyilván, amikor fel kellene készülnöd egy karakterre, amely még csak alakulóban van.
Én imádom ezt a fajta munkastílust, mert annyi meglepetést tartogat, tehát a magam számára is. Egyrészt az, hogy én nem tudom elképzelni előre, hogy én hogy fogom játszani, vagy mit fogok játszani. Nem beszélve arról, hogy az a fajta rendező rádú, aki rögtön kéri, hogy azt a pillanatot csináld meg színpadon. Tehát nem az van, hogy két hetet beszélgetünk róla, olvasunk hozzá, elképzeljük, finomítjuk, és aztán valamikor főpróba héten megszületik a pillanat úgy, amilyennek szeretnénk mi majd az előadásban rögzíteni. Hanem ezt az első próbán kéri. Tehát, hogy nagyon hamar teszteli a színészt is, és a szituációt is a színpadon, hogy az működik, vagy nem. Ahogy rájövünk, hogy valamiért ez nem működik, el is vetjük. Mindig működő szituáción dolgozik. Mert az, ami nem működik, ott helyben el is veti. Tehát nem az van, hogy egy hónapig próbálunk, és akkor rájövünk, hogy hát itt falnak mentünk. Mert hogy nagyon gyakran van ez így a színházban, hogy akkor azt reméljük, hogy fog az működni, és egyszer csak rájövünk, hogy nem, túl unalmas, ahogy összeraktuk, nincs elég dinamikája, eleve kussza a szituáció, nem értettük meg eléggé a szituációt, tehát hogy millió ilyen volt. És nála meg ezt imádom, hogy persze, ezzel mondjuk a színésznek egyfolytában sikerélménye is van, tehát azért ez nem egy elvetendő dolog, hogy egyfolytában van egy ilyen játékizgalom folyamatosan, nem beszélve arról, hogy pont attól, hogy rengeteg impro van. Tehát tudod, hogy improzol és valamit összeraksz a próbán, az benne marad az előadásban. Tehát effektív, aktívan tudod építeni az előadást. Vagy az, hogyha próbán úgy mozogsz, hogy többet tudsz vinni, akár több melót ad neked a rendező, tehát a szerepednek a volumene is nagyobb lehet. Most nem azt mondom, hogy csak a nagy szerep a lényeg a színpadon, mert nem, de hogy ezek nagyszerű dolgok, hogy ott helyben össze tudunk rakni egy történetet. Tehát, hogy napról napra épül az előadás.
Hogyan alakult akkor a te karaktered, ennek a Teréznek a figurája? Mit tudtál róla, milyen rétegeket pakoltál rá?
Annyi volt, amit eljátsztam én az első előadásban, az első retromadárban. Tehát azt tudtam, hogy az a Teréz milyen volt, az a Teréz megöregedett. 30 évvel később vagyunk, a férje meghalt, és a fia kiköltözött San Franciscóba. Egyedül él, nincs sok pénze, és itt meg forma megtűrik ebben a hotelben. mert hogy ő mindig itt élt, tehát olyan, mint, majd, hogy nem, mint a szellem az a szállodának. És úgy ő egy ilyen őskövület, aki valahogy így ott maradt a múltból. Ennyit tudtunk róla. Biztos voltam, hogy lesz egy vénasszony az előadásból, szinte mindenik előadásában Rádúnak van egy vénasszony. Mondta, hogy én vagyok, azt mondom, jó, oké. Engem az elején nem is, hogy dühített, de hogy azzal küzdöttem, hogy mennyi energiával játszunk egy vénasszonyt úgy, mert a színpadonnak az a természet, hogyha elkezdesz energiátlan lenni, akkor nem tudsz a néző figyelmével bánni. Tehát nem tudod a néző figyelmét magadra vonni. Az, hogy egy poént nem tudsz elsütni, az a minimum. Tehát, hogyha nincs energia, hogyha azt nem tudod olyan tempóba beadni, az nem sül el a poén. Annak is ez a természete. Éreztem, hogy hát itt most el kellene egy 83 éves vénasszonyt játszani. Az első próbákon ahányszor belelendültem, mindig mondtam, nem, öregebbet, nincs ennyi energiája. Ahogy elkezdtem, lassan éreztem, hogy hal meg a szituáció. Nem tudom fenntartani, mondom, érzed, hogy nem működik. Igen, érzem, de próbáld akkor így, próbáld úgy, és aztán igen, így rakosgattuk. De hogy ennyit tudtam, az összes többit az közben rakosgattuk össze. Ja igen, ez még egy másik lényeges dolog. És nagyon-nagyon megsegít, hogy ugyanúgy, ahogy kéri a színésztől első próbán, vagy addig löki a színészt, hogy az első próbáján majdhogy nem megcsinálja a szituációt, de a legjobb, ha megcsinálja a szituációt, tehát hogy egyszerűen színészileg hozza létre azt a pillanatot, amit ő ott a színpadon akar látni. Ugyanígy a díszlet jelmeztervezőket is megdolgoztatja. A jelmeztervező az első próbára felöltözteti a színészt Rádunál. És az meghatároz. Tehát egyszerűen, amit rám adnak, akkor látom, hogy körülbelül egy milyen vénasszonyban gondolkodik, milyen legyen. És onnan akkor elkezded a mozgását próbálgatni, a hangját próbálgatni, a gondolkodásmódját, a színeit, az érzésvilágát, aztán azt majd a színész összerakja, de ugye ezek óriási segítségek. Azt kéri, hogy első próbától is mindbe próbálj. Ezt annak idején, mikor az egyetemen mi próbáltunk, ez mindig én azt hittem, és nagyon sokáig, hogy ezek a rétegei az előadásnak, vagy a színész munkájának, ezek a főpróba héten kell bekerüljenek. Nem, hát ezek azért vannak, hogy megsegítsék a figurának a felépítését. Ugyanúgy, ugyanannyira fontos a smink is, mint akár a gondolatvilága a figurának, vagy a ruházata ugyanannyira meghatározza. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon megsegíti a színészt, és hogy ez a vele való munkák folyamán mindig a színész alá van adva, és ez nagyszerű.
Méri Katalinnak is meg kellett tanulnia a protézises beszédet. László Csabának pedig nőként elsősorban magas sarkú cipőben kellett megtanulnia járni. De hogy számára mennyire kényelmes az Afrin-féle rendezési stílus, először erről kérdeztük.
Annyiban kényelmes, hogy egy idő után eljön az a pont, amikor egybe lesz az egész, és akkor el lehet azon is kezdeni dolgozni, hogy milyen egészébe a történet. Hogy mikor a végére értünk, akkor tudsz reflektálni az elejére már, tudod, hogy honnan indulsz, hova jutsz. De amikor benne vagy, mivel hogy tudod, hogy nincs vége, ezért nem is akadályoz. Hát azért van ebben rendszer. Jeleneteken dolgozik, azokat első perctől nagyon kibontja, és nagyon végletekig feszíti. Tényleg azon dolgozva van. Ugye a retro egyesbe, ott ilyen, hogy kulisszatitkokat áruljak el, hogy ott tényleg az volt, hogy az utolsó percen került egybe a sztori. GPS-szel közlekedtünk a színpadon.
A díszletben? A díszletben,
mert annyira friss volt még az egésznek a konstrukciója, hogy az ilyen nehéz volt. de aztán összeállt.
Nyilván mindenki egyesről és kettesről beszél, pedig lehet, hogy nem kéne, mert csupán egy helyzetnek a folytatásában vagyunk, de teljesen más. Mennyire volt az elején benned is így, hogy kerested valahogy az előzőt?
Annyira más volt már ez a gondolat szikra, hogy sose jutott eszembe. Egyetlen dolog, hogy mindig vártam, hogy vajon hogy fog Paraskeva visszajönni, mert azt mondta, hogy azt szeretné, de aztán azt is elengedte, hogy épp, hogy valami kis momentum van, de ennyi. Annyira mába rakta, és a mai problémákkal, hogy az a 70-es évek idilli, nosztalgikus, tényleg ilyen gyermeki emlékek nem nagyon kísértettek ebbe a sztoriba.
Mennyire látott reálisnak ezt a világot, ezt a mait, amiben átrakta? Azért ugye Afrimra jellemző az, hogy mindent egy kicsit elnagyít, és egy kicsit eltorzít, persze, de te hol kapod meg a színpadi világban, az előadás világában a kapcsolatokat, ami mindennapi életünkkel?
Talán inkább ilyen érzetek, viszonyok, életérzések, karakterek, értékrendek. Mindennek van egy ritmusa, egy felfokozottsága, egy szinte átláthatatlansága. Én kicsit úgy érzem, hogy inkább ezekkel az eszközökkel próbáltam a hangulatát megfogni. Közben meg így foszlányokba reagál problémákra, ugye járvány, vagy nem tudom, celebvilág, vagy média hatása, családi viszonyok, közben meg tényleg így a nemek harca, ami itt van, visszhangzik körülöttünk. Van benne valami nagy szomorúság állítólag, ami reménytelenség, nem? Valami is.
Hát poénok mögé rejtve, hogyha jól megpiszkáljuk, akkor tulajdonképpen
igen. Hát így a Böze vonal, az írónő vonal, hogy tulajdonképpen nyugatról hazajön összerakni, hogy itt mi is volt neki.
És apropó poénok, tényleg nagyon-nagyon sok poén, nagyon-nagyon sok elszórt, ilyen jelzés is van, amit mondasz te is. Ezeknek a kidolgozásában nektek mennyi szerepetek volt?
Én nagyon szabad próba folyamatnak éreztem, hogy itt azt éltem meg, hogy nagy szabadságom van. Hogy ami jön, és ami a helyzetet segíti, és úgy érzem, hogy tényleg lehetőség van pointírozni, vagy hát azokkal éltünk rendesen. Jó próba folyamat volt, igen.
Katussal azt beszéltük, hogy valamilyen furcsa módon találják meg őt az idős nő vénasszony szerepek mostanában, és akkor pont arra gondoltam, hogy hát, hogyha az első retró madarat nézzük, akkor te is egy ilyen női vonalat viszel végig gyakorlatilag. Nyilván, hogy ez már szakmai titok, de hogy? Hogyan készültél erre a szerepre? Hogyan tudtad te ennek a 50-60-as nőnek az egész habitusát, fizimiskáját magadra ölteni?
Nagyon különleges a mi szakmánk, hogy egyszerűen vannak dolgok, amik működnek, és vannak dolgok, amiket bármilyen szakmai fogással erőltethetsz meg. Jöhet a nem tudom milyen név is, akkor se fog működni. És valamiért ez a Paraskeva mama is, meg az első perctől valamiért elkaptam valami olyan lényegét egy személynek, vagy egy embernek, amiben lehet lubickolni. A jelmezemtől elkezdve az első próbától ugyanaz. Parókától elkezdve egyszer csak valami világot megérzel, és abba tudsz működni. És akkor van ennek az ellenkezője is a mi szakmánkban, hogy amikor dolgozol, és tényleg mindent elkövetsz, hogy valami karakter, és aztán ott próbanaplótól elkezdve minden eszközt bevetsz, hogy az aztán olyan alakítás legyen, ami, és mégis izzadságszagú, és mégsem, talán nincs energiája, nincs kisugárzása, és máskor meg így egyszer csak ez működik. Nekem ez a tapasztalatom, hogy azt éreztem, hogy valamiért ráérzett Afrim, hogy nekem ez most fog működni. És ezért én hálás is vagyok, hogy ez megadatott, hogy valamiért nagy szabadság érzettel járt együtt. Hogy szerepet játszol, de ilyenkor senki nem kér számon semmit, mert színházban vagy. Bármit lehet, bármit meg lehet élni ebbe a szerepbe. Tehát maszk is, de nem is.
Tehát ez minden szerepre érvényes, ugye?
Hát igen, de mégsem, mert mit tudom, én mindig bajom van nekem ezekkel a nagy lét problémákkal küzdő férfiak, akik meg akarják az élet értelmét nagy szenvedéssel érteni. Most ironizálok persze, mert van, aki ezt szépen tudja csinálni, de én például azt gondolom, hogy nekem ez nem megy annyira. Én inkább tényleg egy ilyen vígjátéki komika vagyok. Nekem azok a fajta karakterek például nem esnek jól. Talán azt nem is erőltetném már, ha rajtam múlna. Én szeretem a karaktereket, az az igazság, hogy engem lenyűgöz. És ez külön örömmel tölt el, mikor mondják, hogy nem ismertelek fel. És valahogy már tényleg azt érzem, hogy hú, akkor még olyan jó lenne ilyen szerepeket próbálni, hogy valami tényleg annyira más legyen, hogy jöjjenek, hogy én nem hiszem el, hogy az te voltál. A Páreszkivába is sokszor jöttek azzal, hogy nem jöttünk rá, hogy ki az. Én, hogyha tényleg így a színjátszásban valamiféle állásfoglalást kéne, akkor én ezt nagyon magaménak érzem.
Egyből érezted azt, hogy igen, te ezt a Zita figurát nagyon jól érzed?
Voltak persze mindenféle finomítások rajta, voltak nehézségek is. Az mindig nehéz, ez is egy kulisszatitok, vígjátékot próbálni közönség nélkül. És mikor már a szűk alkotócsapat is már, meg a kollégáid is, már mindenki unja a poénjaidat. Már tényleg fogalmat sincs, hogy az a karakter meg fog-e élni, fog-e humoros lenni, fog-e. Ebből a szempontból nekem mindig van egy kis hiányérzetem, ugye, hogy nagyon kevés közönségnek játszunk. Igazi közönségreakciót azért még nem nagyon tudom, hogy fog ez alakulni.
Hogy lubickolsz benne, tehát játék közben élvezkedsz tulajdonképpen még akkor is?
Van az emberben ilyenkor egy ilyen szinte gyönyörérzet, hogy helyén vannak a dolgok. Nagyon kevés a stresszfaktor, hogy egyszerűen azt éled meg, hogy működik minden, és úgy van jól minden, ahogy van. Valami ilyen jellegű érzet számomra. Igen, talán ilyenkor érzi az ember azt, hogy jó helyen van, hogy a dolgát végzi, vagy ehhez ért.
És már nem kell arra figyelni, hogy abban a magas sarkúban hogy járok?
A magas sarkúval megkínlódtam azért rendesen izomlázzal, meg hátfájással, meg mindenen végig megyek. A próba folyamat alatt azért ezt begyakoroltam. De mivel így időközönként játszunk, az a pár nap, amikor felújítjuk, az rendesen megvisel cipő szempontjából. Naponta kéne azért egy órát gyakorolni benne, hogy ne felejtsem el. Hogy ne legyen izomlázzam, meg ilyen problémám. Fizikailag ne viseljem meg.
Figyelted rendesen az itt a korabeli nőket, hogy hogyan viselkednek? Hogyan reagálnak bizonyos helyzetekben? Hogyan lesznek ilyen emotívak? Mert te végig ilyen vagy, ott pöröksz.
Igen, szerintem sok ismerősből van összerakva. Nem akarok neveket mondani, de van egy pár kolléganő is mögötte. Ilyenkor, mikor a próba folyamatban benne vagy, akkor valahogy a figyelmed nagyon ráfókuszál, és egy kis apró gesztus, hú, ez jó lesz, majd ott fogom ezt használni, akkor egy hangszín, akkor az valakinek a kacagása. Például a kacagása az mindig az Amelie-ben volt egy ilyen gyűjtemény kacagásokból talán, és ott onnan annyira megragadt egy nőnek a kacagása, hogy az így, ahogy elkezdtük, így csengett bennem, hogy így kéne kacagjon. Tényleg összerakódnak ezek, hatunk egymásra. Van, amikor tényleg konkrétan azt érzem, hogy emögött nagyon ott van valaki.
Mennyiben figyeled még önmagad meg Zitát, hogy harmonizáljatok, hogy alakuljatok egymáshoz? Tehát van benned egy ilyen is, hogy folyamatosan, amíg tart az előadás, amíg kifut az előadás, legyen az 100 alkalom, vagy 50, vagy 30, hogy te folyamatosan tökéletesítsed, vagy amikor beállsz egy játékmódra, mert úgy gondolod, hogy az már oké, akkor nem változtatsz rajta.
Van folyamatos változás, ha ezek nem is olyan nagy dolgok, de például azt érzékelem, hogy az elején van egy rész, amiben még nem érzem jól a ritmusát talán, és azon még így figyelem, hogy mi segítene, még nem jövök rá, hogy ott mi kéne legyen. Tehát, hogy ilyen apróságok vannak, igen, talán ilyen ritmus dolgok, hogy pont a végjáték miatt, hogy nagyon kéne a közönség, hogy tudni azt, hogy ugye a poénhoz nagyon fontos a ritmus, és ezt egy kicsit nehéz beállítani. Egy poén úgy csattan, hogyha, mit tudom én, valaki feldob egy nagyon erős, intenzív mondatot, és én annak meg kell érezzem a válaszreakcióját, hogy a közönségnek az vicces legyen. Ezek kell dolgozni, hogy valamit nagyon intenzíven, aztán leejted a szöveget, vagy hogy a poén az leesik. Ehhez pedig előtte kell egy ritmus, hogy működjön a dolog.
Azt szoktad érezni, hogy azért nagyon-nagyon nagy mértékben viszed te az előadás lendületét?
Igen, az így is van megírva, hogy...
Ilyenkor hogy kontrollálod magad például, hogy jó legyen a te karmesteri szereped?
Ezt a karakter viszi, hogy ilyen a szerep. Szerintem ez abban rejlik. Ez ott meg van írva, meg hát azért nagyon jó kollégákkal vagyok körülvéve. Úgy összeáll, minden előadásnak megvan a maga karmestere, vagy nagybőgőse, vagy mi a ritmusfelelős dobosa. És akkor szerintem a többi hangszer ez tud alkalmazkodni, de ez nagyon jó kollégák kellenek, akikkel ez együtt tud működni. Én szerintem ez egy olyan összkép, hogy attól jó a társulat, hogyha nagyon sok helyen, nagyon sok jó színész van, a környezet is nagyon oda teszi.
László Csabával beszélgettünk, aki a szálloda tulajdonos Zitát alakította a Grand Hotel Retromadárban. Berek Méri Katalin, a Rádu Afrim rendezte Nyugalomban, és az Old Tamás rendezte Abszintban is öregasszonyt alakít. Hogyan válnak szét ezek a figurák? Kérdezzük Berek Méri Katalintól. Azt hiszem, egyik a másikából táplálkozik, talán, gondolom. Lehet, hogy ez is segítség volt számodra ennél az előadásnál. Kiből vagy miből inspirálódtál, vagy hogyan állnak össze ezek a vénasszonyok? Mert azért csak különbséget is kell tegyél közöttük.
Nem tudom. Nekem mindig erős kétségeim vannak, hogy sikerült-e valamit úgy összerakni. Nem tudom, honnan csinálom, vagy miből csinálom. Esküszöm, nem tudom. Elkezdek játszani. Semmi más nem csinálok. Az mondjuk benne van, hogy néztem már egy adott ponton pont emiatt, mert hogy nem tudom hányadik vénasszony. Lehet ezen el kéne gondolkodjam, hogy csak vénasszonyok, vagy sok vénasszony játszottak velem az utóbbi időben. Pont emiatt, hogy ne ismételjem nagyon magam, mert az, amit már egyszer karakterbe felépítettél rögtön, ugyanahhoz visszatérek, emlékszik a test. Tehát ahogy elkezdek próbálni, abban a pillanatban az a hang, az a regiszter megszólal, az a testtartás bejön, amit már akár a Nyugalomban megcsináltam. Akkor mondtam, hogy most akkor ne csináljunk egy elcigaretázott hangút, hanem egy kicsit finomkább legyen. Na akkor mégis milyen legyen? Akkor kérdeztem a kollégáktól közben, hogy emlékszel arra, hogy milyen volt? Ugyanolyan, ahogy nézed, hogy amit csinálok, bejön neked? A régi vénasszony, amit játszottam, nem jön be. Aztán persze mindig a kollégák nagyon kedvesek, és vannak ilyen kegyes hazugságok. De hogy nem tudom, elkezdek játszani, úgyhogy szórakoztatom magam. És addig szórakoztatom magam, míg valamit úgy érzem, hogy működtethetően összeraktam. De igazából ennyi van, tehát hogy egy ilyen belső barométer van. Semmi más nincs. Így ellopok mozdulatokat. Valamit látok akár az utcán, vagy valakivel beszélgetek, és az megtetszik, és akkor ezt ellopom tőle, és beépítem a figurába. Ezeket teszem. Biztos voltam, hogy mindig ez a legkönnyebb, de hogyha a testtartásból megsegítem, azzal indítottam. Most a testtartásából kezdtem el dolgozni. Hát fájt is a hátam. De úgy, hogy egy pár nap után már éreztem, hogy nehezen tudom kihúzni magam, vagy nincs az az igényem, hogy kihúzzam magam az utcán sem. És akkor mindig ezt érzem ilyenkor, hogy na, egy kicsit akkor beépült a figura. Aztán reméljük, hogy véget ér a próba folyamat, és akkor kevesebbet kell masszőrhöz járni. Tehát, hogy éreztem a testtartásomon, vagy a hátamon, hogy befeszült, vagy másképp feszült be. Tehát ezek vannak. De most ezt a testtartásából indítottam el ezt a figurát. Csináltattam egy protézist. és azzal próbáltam, hogy rosszak a fogai. Emiatt akartuk. Csak az volt a baj, hogy az a szilikonprotézis annyira meghatározta a beszédet, hogy nagyon nehezen tudtam artikulálni. És végül utolsó két napon nagyon harsány lettem, és tudtuk, hogy streamelni fogjuk az előadást, és evidens, ez felvételen nem fog működni. Hogyha nagyon harsány, egy 600 férőhelyes nézőtéren, vagy a teremben működik, de filmen nem fog működni. És akkor ezt mind beszéltük, mi legyen, és akkor mondtam, hogy megpróbálom teljesen átformálom a figurát. És akkor egy olyan két nappal bemutató előtt, akkor teljesen lefinomítottam, kivettem a protézist, visszavettem a harsányságából, így is harsány helyenként szerintem, de azt megérzem, hogy muszáj pont az energiája miatt fenntartani, mert ha nem, akkor nem lesz érdekes a Vénasszony. Vagy gondolom én, vagy remélem, hogy így érdekes, vagy hogy mondjam, hogy ne hazabeszéljek.
A harsányságot azt nem érzékelem, főleg azért, mert azért vannak melletted olyan karakterek, amelyek szintén nagyon-nagyon erősek, és kiegyenlítik egymást ilyen szempontból. Tényleg ilyen szempontból is azt hiszem szinten kellett maradni, nem? Ott van Zita, a fogadós nő, akkor ott van Amaril, ugye, akit Varga Balázs alakít. Na most ők nyilván, hogy férfiakból lettek nővé, de mindenki egy kicsit elveti a súlykot. Ezt a szinten tartást tudtátok hozni, vagy ez is alakult már egyből?
Nem alakult egyből, és azt gondolom, hogy most sincs beállva teljesen. Ez még mozog az előadásban. Én azt gondolom, hogy ezt még meg kell találjuk. Ugye a finom hangolás részét azt gondolom, hogy ez még folyamatban van, főként amiatt is, hogy nagyon vártuk már, hogy találkozzon az előadás reálisan a közönséggel. Mert nagyon sok esetben ezt a közönséggel tudod ezt a munkát megcsinálni. Annak függvényében, hogy érzékeled, hogy reagálnak, mi az, ami működik, hol mocorognak, hol unalmas, hol lesz hasa az előadásnak, melyik az a poén, amelyik elsül. Tehát mennyit pluszolja, én külön imádok ezekkel játszani. Annak függvényében, hogy kikülnek a teremben, tehát van, mikor egy picit csendesebb a közönség, van, mikor egy kicsit szomorúbb a közönség, van, amikor fáradtabb a közönség, van, amikor nagyon nevetős a közönség, és annak függvényében például az, hogy a poénokat hogy adagolod, az teljesen meg tudja határozni az előadást, hogy túlpörgeted a közönséget, vagy éppen egy picit visszaveszel abból, hogy jöjjenek veled, hogy másképp vegyék a finom részeit az előadásnak, vagy csak nevetni akarnak, vagy... Tehát, hogy ez egy nagyon élő kapcsolat. És azt gondolom, hogy ha a színész ezekre figyel, akkor a közönség mindig jön vele. Annyi a kérdés, hogy tudok eléggé figyelni a közönségre, tehát hogy aznap este mentálisan vagyok-e annyira kész, hogy ne féljek attól, hogy olyan energiával figyeljek a közönségre. De hogy ezt többször tapasztaltam, vagy ezzel én imádok játszani. Igazából három irányba kell nekünk határozottan menjen a figyelmünk. Ugye kell magamra figyeljek, arra, ami a dolgom a színpadon, kell a partnerre figyeljek, és kell a közönségre figyeljek. És igazából ez abszolút egyensúlyban kell legyen. Tehát ahogy billen az egyik, akkor billen a másik két szempont is. Tehát ezt egyfolytában fenn kell tartani. És ez nagyon meghatározza a játékot, és ez nagyon hiányzott már nekünk, hogy a néző jöjjön be. Mert hát az határozza meg azt, hogy mi van a színpadon nagyon gyakran. Persze van egy rögzített előadás, de az, hogy ott egy avtakt szünetet hagyok még, vagy nem hagyok, ami a befogadást szerintem teljesen megváltoztatja, az mindig estéről estére változik. És ez mindig attól függ, hogy épp kiül a teremben. Milyen az a közönség aznap este, hogy ők milyen paszban vannak. Tehát ettől szép ez a kapcsolat.
Kapcsolat, és amikor az első bemutatója volt az első előadás, hát ott egy szál közönség nem volt. Mit tudtatok ott csinálni?
Hát arra egyrészt lelkileg úgy készültünk már fel, hogy ne halljunk bele. Tehát ugye az ember tudja, hogy ez ilyen lesz. Akkor nekem az volt a fejemben, hogy azzal játszam, hogy milyen jó, hogy meg tudtuk csinálni ezt az előadást végre, mert közben nagyon sok megbetegedés volt közben. Nagyon rizikós volt bizonyos helyzetekben a munka, ahogy megbetegedtek kollégák, ahogy le kellett cserélni őket. Sosem könnyű ezt megélni lelkileg, akár az, hogy lecserélhető, akár az, hogy megszoktad a kollégádat, ragaszkodsz hozzá, kilép, mert nem tudja tovább csinálni. Tehát tényleg egy elég furcsa állapot volt. Azt mondtam, hogy ezt ennek az ünnep meg fogom így magamban adni, vagy ezért játszom ma este, hogy milyen jó, hogy vagyunk, milyen jó, hogy vagyunk mi a kollégák egymásnak, milyen jó, hogy összehoztuk ezt az előadást, és milyen jó, hogy megvan, tehát hogy ahogy lehet majd játszani, akkor tudjuk játszani a közönségnek. Tehát hogy igazából így ez volt nekem a fejemben aznap este végig, hogy úgy játszunk egymásnak, vagy egymásért, hogy közben ne billenjen el az előadás, amiatt, mert nincs néző a nézőtéren. Örüljünk egymásnak, akár szórakoztassuk egymást, akár szórakoztassuk magunkat is, de hogy ne legyen ez narcisztikus ez a dolog. De aznap este nem volt ilyen érzésem, aztán nem tudom. Ezt igazából azt tudja eldönteni, aki látja kívülről.
De Teréz azért csak megfiatalodik az előadás végére, felveszi a Sue Ellen ruhát, én nagyon-nagyon élveztem ezt a kifejezést, és tényleg visszarepültem én is, vagy 20 évet. Ez a hirtelen kizökkenés, visszazökkenés a saját önmagadba, ez milyen volt ott?
Érdekes, olyan jó élmény különben. Nekem nagyon tetszik ez az ötlete Rádunak. Úgy kezdtük ezt el, hogy mondta, hogy fú, nem csak a vénasszonyt kéne játszom, hogy játszom még egy figurát. Hát, de mondom, mit játszom? Hát mi is legyen, vagy mibe alakuljon ez át valamibe? És akkor már ő elkezdte ezt a szálat nekem az öreg gyerekkel építeni az előadásból, és úgy tűnt, hogy ő ott akár egy szerelmi szálat akar kavarni, és úgy gondolkoztam, hogy kicsit olyan furcsáska is, lehet, hogy ezt az egész pedofil dolgot fogjuk erősíteni, az jó lesz, nem lesz jó. És mondtam neki, hogy hát jó, akkor lehet, próbáljunk ki valami olyant, hogy lehet, hogy felmennek a hotelszobába ketten, és reggelre a vénasszony megfiatalodik, mint a mesékbe. És azt mondja, jó, de jó ötlet. És másnap megjött ő azzal az ötlettel, hogy végül nem felmegyünk mi a hotelszobába, és nem a szerelemtől fog megfiatalodni Teréz, hanem egyszerűen pörgeti visszamutatókat, és ő ezzel játszik, és én ezt nagyon élveztem. Tehát egyrészt nekem nagyon tetszett az ötlet is, meg aztán még szürreálisabbá teszi szerintem az egész történetet. És pont azon gondolkoztam, hogy milyen lehet úgy öregnek lenni. Milyen izgalmas ez, hogy valaki birtokolja az időt. Majd, hogy nem nincs veszíteni valója. Igen, tehát, hogy valami olyan érzésem van. Az egyik barátom azt mesélte, hogy mikor megfiatalodtam, hogy neki nem az a Teréz jött vissza már, tehát, hogy nem az volt, mint a mészáros felesége, és mondtam, hogy nem is, mert finomkámra akartam hangolni. Mert hát az, aki már megöregedett, és visszamegy fiatalnak, hát az már igazából mindent tud. Mindent is tud. Minden a kezében van. Tehát, hogy annak semmilyen nem kell kapaszkodnia. Tehát tudja, hogy milyen fiatalnak lenni, tudja, milyen mindent elveszíteni. Tehát, hogy az vajon milyen érzés lehet. És akkor mindezen gondolkoztam napokig. Hogy miből lehetne ezt a nőt megfogni? Hogy valami könnyedséget kellene játszani? Vagy valami olyan fajta légiességét, ami igazából semmi nem probléma. Mi tud probléma lenni egy ilyen helyzetben? Épp azért nincs ilyen helyzet. Vagy akár ez is, hogy Teréz, mikor öreg, már mindent elveszített, de a kezében van az idővel való játék. Tehát őt mit tudja kizökkenteni? Ő igazából mindenkin csak mosolyoghat. Az egész világon mosolyoghat, mert kezében van az, ami senkinek. Az, amire lehet, hogy mindannyian vágynánk, ki tudja. Bár nem vágyom. Igen, még azon gondolkoztam, milyen fájdalmas, hogy az összes vele egykorút már elveszítette. Tehát, hogy milyen, hogy az ember ott van fiatalon, de mindenkit elveszített, aki fontos volt neki. Hogy akkor mennyit ér az élet. Hogy vannak ezek a rétegei is az előadásnak, mert jókat kacarászunk, mi is meg szórakoztatjuk magunkat, de hogy mennyi értéke van az időnek és a fiatalságnak. Hogyha az ember egyedül éli meg, vagy anélkül, hogy igazából egy erős kapcsolat vagy konnexió legyen neki a környezetével.
De te nem kétségbe esett vénasszonyt alakítottál végül is, legalábbis látszólag azért a minden pillanatnak örvendeni tudót. A kis üvegeinek is örvendeni tudót, meg annak is, hogy most lejöhet a szobájából a szemetes zsákkal.
Vidám alkoholista vénasszonyt formáltam, vagy azt próbáltam formálni, aki még az alkoholizmus ellen is örül, és valahogy nem kapja szét őt az alkoholizmusra. Igen, így ebből fogtam meg. Egyre biztosabb vagyok így, ahogy telik az idő, hogy valahogy szerethetővé kell tenni a figurákat a színpadon. Ugye az esendőségük által kell, vagy azt kell játszani belőlük, még a hős szerepeknél is szerintem, valahogy az esendőségüket kell megfogni. Még azt is, hogy a nagyszerűségükön keresztül, de az esendőségüket érdemes játszani. Szerintem ettől szép maga az ember számomra, nem csak az, amit így színpadon nézek. Hogy nagyon gyakran pont az, ahogy tévedni tudunk, vagy ahogy ezekre rájövünk, vagy ahogy ezekkel mosolyogni tudunk. És hogy igazából ezt a vénasszony pont emiatt akartam ugye felevinni, hogy ne legyen valami erős megkeseredésben. vagy valami erős életuntság. Aztán, hogy időnként berúgs, akkor ott egy kicsit csirdogál, vagy ilyenek, tehát ez úgy belefér, de hogy alapvetően ne egy keserű lelkű, rossz indulatú. Lehet, hogy az is egy működtethető út lett volna, de akkor lehet, hogy ott a humorát kellett volna úgy megfogni, hogy attól legyen szimpatikus, még hogyha gonoszkodik is. De hogy biztos vagyok benne, hogy szerethetővé kell gyúrni ezeket a figurákat.